Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és egy tulajdonképpen egy külön kiadással jelentkezünk, mert a manipulációval foglalkozó évad az már lement, és valami nagyon újjal kezdem februárban, vagy a következő év elején, de most még lehetőségem van, és nem ugrottam el a lehetőség elől, hogy egy igazi sztárvendéget köszöntsek, akivel a manipulációról fogunk beszélgetni, csak mondom, ezt ilyen kicsit ilyen külön kiadás jelleggel fogjuk tenni, úgyhogy nagyon nagy szeretettel köszöntöm Hajnóci Somát, kétszeres bűvész világbajnokot.
Hát szia, szervusztok, köszöntöm a hallgatókat én is.
Nagyon régóta szervezzük ezt az alkalmat, hogy összehozzuk és tudjunk beszélgetni arról, hogy miben rejlik a manipuláció a te szakterületeden, a szakmádban. Mielőtt erre rátérnék, azt szeretném megtudni, hogy mire vágyik a közönség, amikor beül, vagy beharangozzák, hogy na most egy bűvész következik, akkor ugye átverésre számítunk, de mire vágyik, hogy érzed a közönségen?
Szerintem minden közönség arra vágyik, hogy jól szórakozzon. Tehát ez az elsődleges, és ezt kell szem előtt tartani. Minden más csak eszköz annak érdekében, hogy ezt elérjük. Tehát az, hogy én manipulálok, nevettetek, átverek, viccelek, megrikkatok valakit, vagy bármi ilyesmi, ez mind a szórakoztatás érdekében történik.
De hogy egy olyan élménnyel távozzon, amit ő megjegyez magának.
Hát ugye az ökölszabály, hogy érzelmeket kell kiváltani az emberekből, és ez teszi majd maradandóvá, emlékezetessé az előadást. Tehát ez az érzelem lehet nevetés, lehet meglepődés, meghökkenés, vagy együttérzés, akár sírás, bármi más, csak hogy az bentről jöjjön, és ezt teszi majd. De ez lehet düh is, meg gyűlölet is, meg hogyha nyilván bárki, aki látott mondjuk egy olyan filmet, ami baromira nem tetszett neki, arra is emlékezni fog. Nem ez a cél, hogy valami újat mutassak a többieknek, vagy a közösségnek, ami baromira nem tetszik neki, csak azt mondom, hogy az érzelmek játszák itt igazából szerintem a fontos szerepet.
Hát az jutott eszembe, hogy a Mário és Varázslóból, ugye a Mário az mondjuk dühöt érzett, vagy nem élvezte, nem nevetett együtt a közönség többi tagjával, de a közönség meg valószínűleg jól szórakozott, tehát még osztás is van benne. De
valakinek jó volt.
Legalább egy valaki élvezte. Oké, azért a te műsoraidat figyelve, meg munkásságodat figyelve, azért alapvetően a derű, a könnyedség, a humor az, ami inkább dominál. Nem tudom, hogy mennyire szoktál ilyen emocionális vagy más területekre elbarangolni a műsoraidban.
Főleg nem, volt már rá precedens, tehát például ugye csináljuk ezt az Illúzió Mesterei nevű gálasorozatot, most lesz a 10. éve egyébként, hogy elkezdtük, egész hihetetlen számomra is, és egy pár évvel ezelőtt elhívtuk egykori mesteremet, Molnár Gergelyt, és vele csináltam egy közös produkciót, ahol meséltünk a korai évekről, trükköket mutattunk be úgy ketten, hogy mondjuk én kezdtem el, ő fejezte be, és adta át nekem részben, mint egy metafora, hogy a stafétapótot is átadja ugye az idősebb generáció a fiatalabbnak, bár már én sem a fiatalabb generációnak számítok, hogy szép lassan.
És jönnek az új bűvészek.
Jönnek az új bűvészek is, bizony. És hát nagyon-nagyon-nagyon sokan meghatódtak a produkción, szerintem elsősorban amiatt, hogy ugye ilyenkor az ember a saját életére vetíti rá azt az élményt, és ugye ez a mentor figura, apa figura, ez nagyon sok embernek valamilyen triggerpont lehetett az életében, akár jó, akár rossz értelemben, és ezekre rímelt rá nekik. Nekem nagyon érdekes volt az egyébként, mint valakinek, aki főleg nevettetéssel, és ez a derűs szórakozással, ahogy te mondtad, foglalkozok, hogy más irányból is meg lehet ezeket közelíteni, és egyébként nekem hosszú távú, vagy hát inkább most már azt mondom, hogy lassan rövidebb távú célom.
Hiszen már nem fiatal bűvész vagy, mint az előbb megállapítottad.
Igen. Hogy összerakjak egy olyan előadást, ahol picit mélyebb emberi dolgokba, érzelmekbe, kérdésekbe ugrunk fejest, és a bűvészkedést inkább eszközként, mint hogy majd célként használjam benne.
Tehát egyfajta történetmesélés, vagy történetfeldolgozás trükkökkel kísérve? Nem akarok erről többet elárulni, ezt látom Soma arcán, de hát valamit csak...
Nem is erről van szó. Tehát nem egy ilyen történetet, tehát ne egy drámát képzeljetek el, vagy egy olyan narratívát, ami mondjuk egy filmben megjelenik, hanem sokkal inkább mélyebb olyan pszichológiai témákkal szívesen foglalkoznék színpadon, amiket mondjuk bűvésztrükkökkel meg lehet támogatni. Nekem ugye édesanyám is pszichológus, a húgom is pszichológus, nálunk elég sok az egykőre
eső. Csak én lettem bűvész.
Pszichológusok, igen, száma a családban. Én bűvész lettem, amiben egyébként meg sok a pszichológia és a manipuláció, ugyebár.
Így van.
De hogy engem a önismeret, a különböző mélyebb lelki folyamatok, kérdések azért érdekelnek, és ezt nagyon érdekesnek tartanám színpadra vinni, valamilyen úton, módon, főleg úgy, hogy erre nem igazán volt egy-két apró kivételtől eltekintve nemzetközi példa se, és ez egy olyan terület, ami még úgy kiaknázatlan, és pont emiatt, mint alkotó valaki, igencsak nehéz, meg érdekes, meg talán nagyobb kihívásokkal kecsegtet, mint egy sima előadást összerakni.
Fogunk erről röviden beszélni, de itt most közbeszúrom, hogy ez egy nyelvfüggő dolog, tehát itt kell érteni a kommunikációnak a verbális részét is, vagy ezek úgy is működhetnek, ezek a mélyre utazások, mélyre menések, hogy mozdulatokon, zenén keresztül?
Ami az én fejemben van, ott az abszolút nyelvfüggő, tehát igen, tehát hogy ezt én magyarul szeretném csinálni, nyilván át lehet más nyelvre is ültetni. Én nem azt mondom, hogy egy mondjuk...
Hát arra gondolok, bocs, egy pantomim is érzelmi játék tud lenni adott esetben, tehát ugye...
Biztos, hogy tud. És szerintem biztos, hogy tud. Ugyanúgy egy táncos előadás is tud érzelmekre hatni, egy zene is tud érzelmekre hatni. Szerintem ennek a nyelv független része is megvan. Én ennél explicitebb dolgokat szeretnék a színpadra vinni, és konkrétabban kicsit körbejárni azt a néhány témát, ami engem érdekel.
Jó, muszáj lesz kivárnunk ezt a dolgot, mert többet nem tudok kihúzni, nem is szeretnék ebben az ügyben kihúzni belőled. Elhangzott a illúzionista jelző vagy kifejezés. Tegyük ezt itt még a beszélgetés eleje felé tisztába. Illúzionista, mentalista, bűvész, ezek szómágiák, úgy látom.
Igen.
Vagy van kategóriabeli különbség, ezt nem tudom.
Alapvetően a bűvész ez a kifejezés, és a legtöbb dolog ez alá tartozik, tehát a kategóriákról beszélünk. Az illúzionista az a bűvész, aki a nagy dobozokkal, nagy operál nőket vág ketté, oroszlánokat jelentett meg, ő az illúzionista. A mentalista az a bűvész, aki gondolatot olvas, aki kitalálja, hogy mire gondolsz, jövőbe lát, és különböző ilyen típusú mutatványokat mutat be. Volt még?
Hát a bűvész volt a harmadik, de a kiderült, hogy minden illúzionista bűvész, de nem minden bűvész illúzionista.
Ez ilyen rovar-bogár-bogár-rovar reláció, igazából mindig ezt szoktam mondani.
Egy műsoron belül, tehát te műsorodat figyelve, ilyen is, olyan is, amolyan is előfordul, tehát te kevered ezeket a kategóriákat akkor, vagy...
Én bűvész vagyok.
Köszönöm szépen, hogy bűvész vagyok.
Így címkézem fel magamat, és hát a bűvészetben benne van az is, hogy mondjuk lebegtetsz egy nőt, vagy mondjuk kitalálod, hogy a másik mire gondol, vagy mondjuk, hogy gyönyörűen manipulálsz kártyákat a színpadon. És itt akkor közbeszúlnám, ez nagyon érdekes, ugye, hogy te, mi ugye beszéltünk korábban már telefonon is, meg e-mailben ugye a műsorról, és itt a manipuláció mondjuk központi téma felmerült. Nekünk a manipuláció elsősorban az egy kategóriája a bűvészetnek. Tehát manipuláció kategóriában indulhatsz a bűvész világbajnokságon, és a manipuláció kategóriában mi a kézügyességi manipulációt értjük. Tehát elsősorban nekünk a manipuláció az azt jelenti, hogy valaki ügyes a kezével.
Ez azért baromi érdekes, mert a szó eredetét vizsgálva a mánuszból következik a manipuláció, én is a műsor folyam során tudtam meg, nem magamtól vagyok én ikost, ami kezet jelent és kezelést jelent tulajdonképpen, vagy kézzel vezetést, és innentől meg is érkezünk a szónak abban a használatában, amiben itt a műsorban szerepel, de nagyon érdekes, hogy akkor a bűvészeti szakkifejezések között ez kifejezetten az újakkal történő nagyon varázslatos, gyors mozdulatokat.
Abszolút.
Jelent.
Tulajdonképpen ez a legtechnikásabb és a leg, hát azt gondolom, hogy egyik legnagyobb kihívást jelentő kategória így a bűvészeten belül.
Két danos manipulátor vagyok.
Igen. Hát ugye ez a kategória az, ahol nem tudod megúszni a gyakorlást. Tehát egy gondolatolvasó számot előadhatsz nem túl jól.
Ezt azt mondod, hogy álmodból felkeltve, és az nagyon vicceset van.
Igen. Tehát, hogy egy gondolatolvasó számot előadhatsz nem túl jó, vagy egy kendő át tud alakulni pirosról kékre nem annyira nagyon szépen, de hogyha nem tudod úgy pörgetni a golyókat a kezedben, vagy a kártyákat úgy elrejteni, ahogy az kell, akkor azt nem tudod bemutatni. Nálunk azt hiszem, hogy ez a leggyakorlás igényesebb kategória hát, bűvészeten belül.
Mesterszint tulajdonképpen, vagy azért nem lehet őket rangsorolni?
Én nem sajnálnám le a többit, mert minden más kategóriáknak különböző nehézségei vannak, de mint manuális nehézség, mint ami manuális intelligenciát, mint ami kézügyességet igényel, az ez.
Beszéltünk picit róla, és vissza fogunk térni ezekre a mivel varázsol az ember, vagy mivel manipulál az ember kérdésköre, de először, ha már érintettük a zenehasználatot, a dumát, a szöveget, te azért a te műsoraid azok nagyon sokszor kimondottan is egy ilyen stand-up jelleget is magukra vesznek, nevettetsz, mulattatsz, tehát nagyon fontos része ez is. Hogy alakul az, hogy valamilyen trükkhöz szöveges tartalom tartozik, vagy valami érzelemfokozó zene, milyen módon dönti azt el az ember, döntöd el te, hogy hogyan, milyen kísérettel fogod végigvinni azt a mutatványt?
Hát ez minden bűvész művészi szabadságában rejlik, hogy hogy dönt, és hogy milyen irányba szeretné az adott produkciót elvinni. Én szeretek beszélni, ez egy sokkal közvetlenebb kommunikációs forma a színpadon. Egyébként én nagyon sokat bűvészkedtem zenére is, mert hát nyilván a világban neki műsorszámom és egy zenés szám volt, amivel nyertem Pekingben annó. Az másfajta érdekességeket, másfajta művészi lehetőségeket hordoz magában. Amikor én nekilátok egy műsorszámnak, főleg itthon, akkor hát először is látom, hogy ugye vannak inkább zenére működő műsorszámok, meg inkább szövegre. Tehát például ezeket a nagyszínpadi illúziókat, mikor a nőket ketté vágják, meg mit én elefántot jelentetnek meg, azt nem igazán szövegre adja elő az ember. Tehát azt úgy nehezen látom, hogy egy bűvész büszkén körbe kocog egy ilyen nagy doboz körül, és közben lenarrálja, hogy hát itt egy doboz, és most én ebbe bele fogok szúrni, nem tudom, 5-8-10 kardot, tehát hogy oda kell ez a hangulatfokozó zene. Viszont például egy kártya mutatványnál, ahol nagyon fontos az interakció, meg fontos az a különböző...
Hát instrukciókat adsz.
Ez, igen, pontosan az instrukciók, hogy ott muszáj, hogy beszéljek. És egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy hogy lehet például egyébként hagyományosan zenés műsorszámokat mondjuk szövegre előadni, vagy fordítva szöveges műsorszámokat, hogy lehet zenével feldíszíteni.
Hát hiszen simán csöppenhetsz olyan közönség elé, céges rendezvény, bárhol fogjuk érinteni, ahol nem beszéled azt az adott nyelvet. Vendégelőadó vagy külföldre mész, és ilyenkor nyilván a verbális lehetőségek azok limitáltak.
Hát igen, bár erre ugye lehet azért készülni a legtöbb esetben, tehát tudom, hogy...
Hát nem váratlanul. Helyeken,
igen.
De úgy értem, hogy akkor úgy választott ki a trükköt, hogy ez most...
Igen.
Mert a kicsit arra számítottam, és megleptél, hogy az szerint is válogatja az ember, hogy hogyan akar figyelmet elterelni, de lehet, hogy csak én gondolom, hogy a bűvészetben a figyelem elterelésre megy ki leginkább a játék, hogy...
Fontos része...
De mert nem, hát szöveggel is el tudod vinni.
Abszolút. Sőt, nálam egyébként szerintem van egy olyan faktor, ugye én szokatlanul sokat nevettetek bűvészhez képest a színpadon, hogy sokszor ez már picit annak a rovására megy, hogy meglegyen az a bűvésztitüknek az a wow hatása. Mivel, hogy mindenki jól érzi magát, mindenki tudja, hogy én ezeket meg tudom csinálni, és a nevettetés, a jó érzés elviszi onnan a fókuszt, hogy úristen, ez hogy történt. Nyilván megvan ez is, csak ha valaki sokkal lazább, sokkal könnyedebb a színpadon, és nem úgy adom elő magamat, mint egy 17. századi, nem tudom, varázsló, aki ottan, akkor nem az lesz a fókusz, nem az lesz a középpontban. Én ezt nem bánom, ez egy olyan csere, amit én hajlandó vagyok beáldozni, mert számomra, engem picit furán kötöttek be, azt tudom, hogy jól megy, és azt bármikor meg tudom tenni, hogy átverjem úgymond az embereket a szórakoztatás kedvéért, de nevettetni az egy sokkal, számomra sokkal izgalmasabb, vagy nehezebb dolog, és amikor a közönség nevet, akkor érzem igazán, hogy fú, akkor én lelkem is mosolyog.
Hiszen maga a mutatvány sikerül, de hogy röhögjenek is, azt érzi. Ilyenkor magad elé azt teszed kihívásnak, hát, vagy létsznek.
Igen, és ne rajtam, mert hogy elrontottam.
Arról fogunk beszélni a esetlegesen elrontott trükkökről. Ez egy nagyon fajsúlyos dolog, amit egyébként most bedobtál. Mi, amikor mondjuk retorikát, vagy beszédtartást, média megjelenést tanítunk, akkor azt szoktuk javasolni a beszédre készülő embernek, hogy kicsit lassan jöjjön elő a farbával. Tehát ne az legyen, hogy elmondja, hogy és elértük ezt a mérföldkövet célt, hanem az, hogy pont ahogy te mondod, hogy legyen egy ilyen válasz, legyen megágyazva neki, olyan szép lassan húzza elő a cilinderből jelképesen, hogy meg lehessen érkezni oda, hogy ez egy komoly dolog. És nagyon izgi nekem, hogy azt mondtad, hogy te ezt a hatást hajlandó vagy a jókedv oltárán egy picit erodálni, ha nem is feláldozni.
Hát meg egy ilyen kort élünk szerintem, tehát hogy nevettetni kell szerintem egy színpadi előadónak. A fontos az, hogy szerintem önazonos legyél a színpadon, én abban tudok önazonos lenni a színpadon, hogy közvetlen vagyok és laza, én a hétköznapokban is nagyjából olyan vagyok, mint a színpadon. Nyilván nem vagyok annyira intenzív, meg hát én sem folyamatosan...
Van a csöndes estéid.
Hát sőt, én egy ilyen nagyon kettős ember vagyok, én nagyon szeretek társaságban lenni, nagyon szeretek szórakoztatni, nagyon szeretek nyilván színpadon is lenni, meg bűvészkedni, de emellett nagyon szeretek csöndben lenni és egyedül lenni. Tehát, és valószínűleg szerintem ezt sok művész ember megtapasztalja, hogy amellett, hogy megkapja a figyelmet, megkapja a pörgést, amellett nagyon nagy szüksége van a nyugalomra és az egyedül létre.
Nem tudom, hogy gyakori, de szokták mondani, hogy az a művész, aki úgy szeret szerepelni, és minden reflektor rászegeződik, amikor kvázi adásban van, az pont úgy tölt fel, hogy hagyják őt békén, vagy baráti társaságban is előjön ez a vicces éned egyébként, és nem ez szerint változik, hogy most hányan néznek.
Előjön szerintem. Tehát a humor az nekem, én azt gondolom, hogy végigkísírja az életemet, és egy családi ebéden ugyanúgy igyekszem szórakoztatni valahogy nyilván nem ugyanúgy, mint a színpadon, de hogy ott is jelen van.
Soma, hol vannak a villák?
Igen, elhajolt mindegyik. Szóval, hogy, és ezt mondom, hogy én nem tudnék egy nagyon ilyen komolykodó, nem tudom, fekete szemfestéggel kihúzott ilyen varázsló karakter lenni a színpadon, mert az nem lenne önazonos, az nem én lennék.
Hát akkor még izgalmasabb ez a mélyen szántó terv, amit az elején bedobtál, ami a lélekutazást is meghívja, mert akkor azért ott kevesebb lesz a harsány nevetés legalábbis.
És ezzel nincs gond, én sokat vajuttam magamban a utóbbi 10-15 évben azon, hogy most akkor melyik vagyok én. Ez a kicsit hangosabb, szórakoztató ember, vagy a teljesen, nem azt mondom, hogy magába forduló, de ez a egyedül létet szerető, csöndesebb helyzeteket kedvelő emberke, és idővel el kellett fogadjam, hogy én mindkettő vagyok, és ezzel nincs gond. Tehát ez nem baj, hogy ez a két énem mindkettőnek helyet adok, és mindkettőnek lehetőséget adok, hogy szerepeljen a személyiségem, mert nyilván nem vagyok egy skizofrémettől, csak hogy szerintem így leszek egyensúlyban, hogy ki is pakolhatom magamat az emberek elé, szórakoztathatok is, és lehetek is egyedül, és mindkettő rendben van.
Mind a kettő rendben van, de olyan nyilván nincsen, hogy egy színpadi jelenlét után azt mondja valaki rólad, hogy hát a Soma ma nem volt formában, vagy ilyesmi. Tehát, hogy amikor műsor van, akkor profizmus van.
Persze, azt nem lehet. Azt nem lehet, és hát ez
megint... Kicsit olyan kába vagyok, nem?
Tehát ilyen nincs. Én erre nagyon vigyázok. Én azt gondolom erről, hogy ez egy iszonyú nagy megtiszteltetés, hogy az emberek eljönnek, és a pénzüket adják azért, hogy én aztán ott szórakoztassam őket, és ez egy privilégium. És nekem az a dolgom, hogy ott szórakoztassam őket.
Ha van kedvem, ha nincs.
Gyakorlatilag igen. És pont ezért van az, hogy, és most ez megint egy nagyon másik téma, hogy én nagyon megírom a trükkjeimet. Tehát a szkriptek az előadásokban 98%-ban ott vannak. Nyilván ezektől el lehet térni, de pont azért van meg az egésznek a gerince, hogy bármilyen nehézség van, rossz kedv van, bármi, én tudjak váltani, és amikor felmegyek a színpadra, ki tudjak mindent zárni, és az engem végig vezessen a műsor számon, vagy akár az egész műsoron.
Mit tartalmaz egy ilyen szkript, ami 98%-ig ki van dolgozva? Szövegi, műsorszámok egymás után jönnek, ezt feltételezem, hogy ez jön ezután, és mondjuk cserélsz benne, hogyha úri kedved úgy tartja. Nem, de hogy mi minden nem visz végig?
Hát a scriptben ugye benne vannak a instrukciók, benne vannak a poénok, benne van az egésznek a... Tehát amit mondok színpadon, az van a scriptben gyakorlatilag benne. Ami nagyon érdekes, és ha mondjuk egy ember eljön két egymást követő estén megnézni engem, nagyon meg fog lepődni, hogy a helyzet komikumnak tűnő dolgok, a spontánnak tűnő dolgok mennyire megvannak sokszor előre írva. Tehát, hogy amikor én reagálok meglepő módon mondjuk egy nézőnek valamire, az sokszor ugyanúgy fog történni a következő este, és nem azért, mert beépített néző van, vagy nem azért, mert ő, tehát hogy megbeszéltem volna vele valamit, hanem azért, mert tudom, hogy mire, hogy fognak reagálni az emberek, és nekem már megvan ezekre a reakcióm.
Azt hiszem, hogy Mark Twain, de nem biztos, hogy ő mondta, hogy egy spontán poénra 3 hétig készülök.
Igen.
De ez is valami
ilyesmi. Nem hallottam, de ez abszolút helyén van így.
Ez itt a Krízisek és pofonok külön kiadása. Manipulációval foglalkozunk Hajnóci Soma kétszeres bűvész világbajnokkal, és mindjárt jövünk vissza és folytatjuk.